Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi akciók. A szakemberek közel 400 vendéglátóhelyet ellenőriztek, 38%-uknál találtak hiányosságokat. A vizsgált 100 közterületi vagy alkalmi árusoknál ez az arány 28% volt. A fesztiválokon vizsgált 66 egység esetén minden ötödik árusnál volt felfedezhető valamilyen jogsértés, az ellenőrzött 76 személytaxi szolgáltató esetén a kifogásolási arány 8% volt, de azokban az esetekben, ahol próbautazás is történt, ez az arány megközelítette a 17%-ot, összegezte az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsosa. Sipos Ildikó kérdezte Eichmann Norbertet.
A fogyasztóvédelme egészében fokozatosan ellenőrzi kiemelt jelleggel a kereskedelmi egységeket, vendéglátóhelyeket. Nyáron pedig ez azért bír különös jelentőséggel és kiemelt jelentőséggel, hiszen olyan helyeken, olyan eseményeken is részt veszünk, akár családilag, akár barátokkal, ismerősökkel, amelyek az év többi részében nem valósulnak meg. Gondolok itt elsősorban a fesztiválokra, különböző sportrendezvényekre, szabadidős tevékenységekre, és ezért kiemelten fontos, hogy a fogyasztóvédelme ott is jelen legyen a magyar családok és a magyar fogyasztók védelme érdekében.
Hány fogyasztóvédelmi ellenőrzést végeztek, és konkrétan milyen egységeket ellenőriztek?
Kifejezetten vendéglátó egységeknél közel 500 helyen álltak meg a fogyasztóvédelmi kollégák, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben járó kormányhivatalok munkatársai egyébként, de ezen felül taxikat is, fesztiválokat, kiárusítással foglalkozó alkalmi egységeket is ellenőriztek, illetőleg ott voltak kalandparkokban, vidámparkokban, szabadidőparkokban és a játszótereket is folyamatosan ellenőrzik. A kifejezetten vendéglátó egységekben körülbelül 38% a kifogásolási arány, tehát 38%-ában az ellenőrzésekben a kollégák találtak valami kivetnivalót. Itt nem kell azért hál' Istennek eszméletlenül nagy dolgokra gondolni, ilyenekre gondolok, hogy az egységár nem volt megfelelően feltüntetve, a vásárlókönyvét nem biztosították, de ezekben is természetesen el kellett járni a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársainak, hiszen a célunk az, hogy a magyar fogyasztók, a magyar állampolgárok minden fajta védelmet megkapjanak, amelyet a jogszabályok biztosítanak számukra, és ezekben az esetekben is természetesen felléptek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
Azért ez a 38% ez viszonylag nagy szám. Milyen következményekkel járt ez?
Az elsődleges következményben, ahogy említettem, nem kirívóan nagy jogszabálysértések. Ezek azok a figyelmeztetések. Amennyiben súlyosabb jogszabálysértés is megvalósul, akkor bírságok kiszabására is sor kerül. Ez is megtörtént egyébként számtalan esetben. Ahogy ezt említettem, hogy éppen azért, mert jogszabály ellenes magatartások száma még mindig nem elég alacsony, nyilván akkor lennénk megelégedve, ha ez nulla lenne, ezért folyamatosan egész évben folytatjuk ezeket a vizsgálatokat, és a kereskedelmi egységeknél ott leszünk a fogyasztóvédelmi munkatársakkal együtt.
Bírságot mennyit kellett kiszabni?
Bírság körülbelül 60 millió forint értékben került kiszabásra, ez kifejezetten a nyári összegek. Sok esetben még folyamatban vannak a hatósági eljárások, nyilván ahol mondjuk augusztus végén történt ellenőrzés, végső mérleget majd év végén tudunk vonni. Még most összegezzük a kollégákkal, például a kalandparkokban, a vidámparkokban megvalósított eljárások és az azokkal összefüggő szankciókat. Nyilván ez egy nem kis összeg, de azt gondolom, hogy kellőképpen hatásos és elrettentő lehet a későbbi jogsértésektől.
Eichmann Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsosát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ország egész területére kiterjedő ellenőrzést tart a rendőrség a héten a közutakon. Elsősorban azt vizsgálják, hogy az autósok becsatolják-e a biztonsági öveket, a motorosok pedig használnak-e bukósisakot, mondta az Inforádiónak az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztályának vezetője. Oberlig József rendőrezredessel Domanics András beszélt.
Sajnos még a mai napon is beszélünk el arról, hogy a biztonsági eszközök viselése az nem csak kötelező a közlekedésben, hanem életet is menthet, és erre nem is kell nagyon távoli múltba visszatekinteni. Mai napon is történt már két olyan halálos kimenetelű baleset, ahol az egyik esetben a gépkocsi vezető kiesett a gépkocsiból, életét vesztette, a másik esetben a gépkocsiban maradt ugyan, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. Ez a két eset is bizonyítja, hogy a biztonsági öv valóban életet ment. A motorkerékpárosok esetében meg nem is értjük, hogy miért kockáztatják meg a bukósisak használatának mellőzését. Napnál is világosabb, hogy egy esésnél elsősorban a fejsérülés, a fejsérülése az szinte biztos, hogy halálhoz vezet. Tehát igazán azon csodálkozunk, hogy a 21. században még erről beszélnünk kell, hogy miért kell ezeket az eszközöket használni.
Hogy néz majd ki ez az ellenőrzés a gyakorlatban?
Hát egyrészt nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte a rendőrségek biztonsági eszközök használatának ellenőrzését végzik, még azokban az országokban is, ahol egyébként közel 99-100%-os ezeknek a használati aránya. Magyarországon sajnos nem tartunk még itt, kullogunk a sor végén ilyen tekintetben, és a gyakorlatban pedig úgy néz ki, hogy járműveket állítunk meg a közúton, olyan járművekből is végzünk ellenőrzést, amelyek nem láthatóan rendőrségi autók, hanem civil autók, kamerákkal felvételeket készítünk, illetve a Véda kamerarendszer eszközei is képes felismerni, hogyha valaki nem használja a biztonsági övet, tehát minden lehetséges erőnket és eszközünket ezen ellenőrzésre fókuszáljuk.
Ezzel párhuzamosan, illetve ezzel együtt lesz a biztonság hete. Mi minden lesz ezen a programsorozaton?
A biztonság hete az egy tematikus biztonsági hét, legalábbis a közlekedés biztonságát illetően. Ebben az évben a Mavisszal közösen a gyalogosok, kerékpárosok és újszerű elemként a mikromobilitási eszköz használók biztonságának szenteljük. Ez utóbbi azért is különösen fontos, mert korábban soha nem rendelkeztünk adatokkal arról, hogy vajon mennyi ilyen baleset történik, amelyet elektromos rollerrel szenvednek el, vagy éppenséggel okoznak a közlekedésben. Az idén már gyűjtjük ezeket az adatokat, és azt tapasztaljuk, hogy igen, nagy arányban érintettjei a balesetek. Ma már a személyisérüléses balesetek 3%-át okozzák, és könnyű belátni, hogy miután nem, vagy nagyon ritkán viselnek fejvédőt, vagy bukósisakot, ezért ők is a fejükön sérülnek legkönnyebben, és ezért ez is egy nagyon súlyos baleseti forrás, és azt látjuk ráadásul, hogy hónapról hónapra növekszik a balesetbeni érintettségük, tehát egy olyan kritikus közlekedői réteg, akikkel foglalkozni kell. A gyalogosok, kerékpárosok pedig egyébként a közlekedési halálos áldozatoknak negyedét, egyharmadát teszik ki, tehát a legsérülékenyebb résztvevő közlekedésnek az ő fokozott védelmük, az e-heti fő feladatunk.
Hol tart az a KRESZ módosítás, ami már besorolná az elektromos rollereket és az egyéb hasonló járműveket?
Hát a közlekedését felelős miniszter úgy nyilatkozott, hogy ebben az évben ennek a szakmai munkának be kell fejeződnie, el kell készülnie, szeretné ezt jövő tavasszal a kormány elé bocsátani. Nagyon bízunk benne, hogy így lesz. Egy nagyon hiánypótló jogszabályalkotás lenne, ha ez megvalósulna, könnyebben tudnánk mi is tanácsot adni az ilyen eszközöket vásárlóknak, használóknak, hogy miért vegyenek, ezeket hol és hogyan használják, ha egyértelmű szabályrendszer lenne.
Oberling József rendőrezredest, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztály vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az elmúlt egy hónapban két fiatal halálát és két tinédzser életveszélyes sérülését okozta a vasúti átjáróban a figyelmetlenség, a fülhallgató használata vagy a mobiltelefon használat. Ezért a MÁV és az oktatási hivatal közösen lép fel a baleset megelőzés érdekében. Szabó Gergő összeállítása.
Idén a MÁV hálózatában már 56 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben 15-en vesztették életüket. A figyelmetlenség és a KRESZ szabályok megszegése miatt már 90 esetben gázolt embert a vonat, ebből 11 baleset történt vasúti átjáróban. A tavalyi év azonos időszakában csak 26 esetben gázolt embert a vonat. Hegyi Gyula, a vasúttársaság vezérigazgatója az Inforádiónak azt mondta, a MÁV és az oktatási hivatal közösen lép fel a baleset megelőzés érdekében.
Ami egy különös tragédiája volt az elmúlt heteknek, hónapoknak az, hogy különösen sok volt a tinédzserek körében az érintettség. Az elmúlt néhány, talán 3 hétben 4 vagy 5 alkalommal is sajnos 10 éves gyerekek váltak áldozatává közlekedési balesetnek. Megpróbálunk eljutni az iskolákba. Készítettünk 3 figyelemfelhívó videót, ami kicsit a fizikai világ oldaláról próbálja ezt megközelíteni. Azt gondolom látványosak és közérthetőek lettek, ezt megpróbáljuk eljutatni minden iskolába. Az oktatási hivatal ebben támogat bennünket.
Sipos Imre, az oktatási hivatal elnök helyettese a sajtóeseményen arról is beszélt, nem volt kérdés, hogy ebben az együttműködésben részt vesznek, hiszen nagyon fontosnak tartják az edukálást ezen a területen is.
Oktatással, a jelenségek értelmezésével, azok elméleti hátterének bemutatásával azt gondolom, hogy sokat tudunk segíteni a fiataloknak abban, hogy megértsenek valós élethelyzeteket, hogy lássák a valós élethelyzetek veszélyeit. Ez a 3 darab film már elérhető a Nemzeti Köznevelési Portál médiatárában. Az egyik film az áramütés veszélyére, a másik film a vonatok fékútjára, a harmadik film pedig a peronon a vágányok megközelítésére, az ottani távolságnak a betartására hívja fel a figyelmet.
Molnár Péter mozdonyvezető hangsúlyozta, a kollégái sokszor tehetetlenek a baleseteknél, mert a hatalmas tömegű szerelvények fékútja több 100 méter is lehet.
mindenképpen az emberi fegyelmezetlenséget tudom mondani első kiváltóknak, illetve a körültekintés hiányát, hiszen egy hatalmas tömegről beszélünk, mi érkezünk, és fizikai képtelenség nekünk, amikor már észrevesszük, megállni. Én azt veszem észre, hogy egyre fegyelmezetlenebbek. Sajnos a diákok is mennek csapatokban, közlekednek egymást, esetleg túl kiabálják, nem hallják, telefon nyomkodnak, illetve hát ugye a korúnak ez a megjelent fül- és fejhallgatója, ami én úgy gondolom, hogy egy szolgálatban, egy mozdonyvezetőnek biztosan van egy olyan esemény, amikor vagy egy fejhallgató, vagy egy telefonosra kell rádudálni. Ilyenkor viszont van egy hatalmas felelősség a vállunkon, hogy kürtölök vagy nem kürtölök. Én is oktató vagyok magam is, és igyekszünk átadni a mi tanoncainknak, de nem tudjuk megmondani a jó megoldást, hiszen ez ott a per pillanat derül ki.
A balesetek visszaszorítása érdekében a MÁV már 2022 áprilisában Érj haza biztonságban címmel indította el országos baleset megelőző kampányát, amely a lakosság általános edukálását, a problémákra való rávilágítást tűzte ki célul, elsősorban a figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében.
A büntetés végrehajtás is segíti az árvízi védekezést. Jelenleg 2500 fogva tartott és összesen 700 büntetés végrehajtási dolgozó áll készenlétben, tájékoztatta az Inforádiót a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának szóvivője. Rozgonyi Ádám kérdezte Kovács Bettinát.
A büntetés végrehajtás is nagy erőkkel segíti az árvízi védekezést. A hazai börtönök felkészültek arra, hogy aktívan részt vegyenek az árvízi védekezésben, mint ahogy ez történt legutóbb 2013-ban is. Jelenleg 2500 fogvatartott és összesen 700 büntetés végrehajtási dolgozó áll készenlétben. A büntetés végrehajtási szervezet szükség esetén a börtönök falain belül és azon kívül is közreműködik az érkező árhullám elleni védekezésben. Kollégáink és a feladatra önként jelentkező fogvatartottak tetre készen várják, hogy segítsék a védekezést. Az árvíz elleni védekezésben az intézetek falain kívül és belül is részt veszünk. A védelmi feladatokat irányító hatóságok, illetve a védelmi bizottságok felkérésére 500 fogvatartottat, akik alacsony biztonsági besorolásúak, valamint 700 kollégánkat külső helyszínen, az országban bárhol képesek vagyunk a védekezési munkálatok biztosítani. Ők közvetlenül a gátokon homokzsákok töltésével, pakolásával, még további 2000 fogvatartott kizárólag a börtön falain belül a homokzsákok töltésével segíti a védekezést. Idáig 3 felkérésnek tettünk eleget, illetve teszünk is eleget. A Fővárosi Védelmi Bizottság megkeresésére a Margit-szigeten veszik ki részüket kollégáink az árvízi védelmi munkálatokban. A Váci Fegyház és börtönben 120 fogvatartott, mintegy 17 000 homokzsák feltöltését kezdte meg az intézet területén belül, amelyeket az illetékes védelmi bizottság teherautókkal szállít el a zsákok elrendeltetési helyére. Az intézet ezen felül külön intézkedéseket tesz a saját védelme érdekében is. A börtön a Dunaparthoz legközelebb eső részén védvonalat épít, amelyet kollégáink és a fogvatartottak homokzsákokkal erősítenek meg. A Sopron kőhíden az Ikva patak áradása miatt kellett a segítség, rövid időn belül közel 1000 homokzsákot töltöttek meg kollégáink, és a fogvatartottak majd adták át a Soproni Védelmi Bizottság részére.
Ez akkor folyamatos a készenlét, úgymond, és nyilván az állapotoknak megfelelően vonnak be további fogvatartottakat.
Az összesen rendelkezés álló fogvatartotti létszám az 2500 fogvatartott, tehát 500 fogvatartott az, akit mozgósítani tudunk, hogyha külső védelmi munkálatokban szükséges a részvételük, illetve 2000 fogvatartott az, akit be tudunk vonni a börtön falain belüli munkálatok elvégzésébe. Ezen felül 700 büntetésvégrehajtási dolgozó áll készenlétben, közülük vannak, akik már jelenleg is részt vesznek a védekezési munkálatokban. Tehát akik már lényegében, ugye ahogy el is mondtam, tehát a Váci Fegyház és börtönben 120 fogva tartott már mintegy 17 000 homokzsák feltöltését kezdte meg az intézet területén belül. Illetve Sopron kőhidán 1000 homokzsákot töltöttek meg kollégáink és a fogva tartottak, majd adták át a Soproni Védelmi Bizottság részére.
Kovács Bettinát, a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az árvíz és az extrém időjárás miatt kimagaslóan nagy kártérítésre készülhetnek a biztosítók. Az elmúlt napokban leesett rendkívüli csapadékmennyiség miatt olyan károkról érkeztek bejelentések, amelyeket korábban nem tapasztaltak az ingatlan tulajdonosok. Sok háztartásban a konnektorból, az elektromos vezetékekből és a lámpatestek mellől is folyt be csapadékvíz, mondta az Inforádiónak a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Hozzátette, első az életek mentése, majd amikor az életveszély már elhárult, azonnal meg kell kezdeni a károk dokumentálását, fényképezését. Sipos Ildikó kérdezte Németh Pétert.
Már most nagyon sok kárbejelentés érkezik a biztosító társaságokhoz, és ennek a további növekedését várjuk még a közeljövőben. Ilyenkor ugye összegeket, még kárösszeget pontosan nem látunk, de a bejövő hívások és a bejelentett kártípusok és azok aránya alapján egyértelműen látszik, hogy sajnos szerintem újra egy ilyen rekord kifizetés körüli összeg környékére fogunk kerülni, mire az egész árhullám és esőzés hullám levonul.
Jellemzően milyen bejelentések érkeznek a biztosítók ügyfeleitől, milyen károkról számolnak be?
Gyakorlatilag ez a vihar és esőzésnek a kárai jönnek most, amire mondhatnánk azt, hogy általános ilyenkor esőzés után, de ezek a mostani károk már egy-két éve megfigyeltően sokkal nagyobbak, mint amik ugyanilyen időjárási körmények között voltak. Ezt megelőzte egy hatalmas és hosszú ideig tartó forróság és szárazság időszak. Kiszáradtak a tetőn faszerkezetek, kiszáradtak olyan területek, amik eddig máshogy voltak igényművé, és most viszont több hónapnyi csapadék zúdul ugyanezekre az elszáradt, talán elöregedett szerkezetekre egy-két nap leforgása alatt, és ilyenkor szó szerint azt látjuk a kártípusokból, hogy most már gyakorlatilag mindenhonnan folyik a víz egy házban, ami eddig talán nem is volt kitéve soha viharkároknak, esőzéskároknak, tehát összességében olyan típusú károk jönnek, amiket most a nagyon nagy mennyiségű esőzés a nagyon hosszú ideig tartó szárazság után okoz.
Mire gondol, amikor azt mondja, hogy olyan helyekről folyik a víz, ahonnan nem is várja az ingatlan tulajdonos?
A konnektorokból, mennyezetből, csillárokból jeleznek vízfolyásokat, de folyik a padlás olyan területeiről is, ahonnan eddig nem szokott. A nagy esőzés elmozdít olyan cserepeket és tetőszerkezeti dolgokat, amik eddig a nagy forróságban talán úgy volt a helyükön lennének. Tehát tényleg szó szerint olyan helyekről találkoznak befolyó vízzel az ingatlan tulajdonosok, amelyek eddig eszükbe sem jutott, hogy onnan bármikor is csapadék víz jöhet.
Mit tehet az, akinek van ugyan biztosítása, de mondjuk bejelenti ezt a rendkívüli káreseményt, és úgy érzi, hogy nem megfelelő az a kárkifizetés, amelyet kap a kárfelmérést követően?
Pontosan erről szólt ez az évelei nagy lakásbiztosítás kampány, hogy aktualizálja mindenki lakásbiztosítását, lehet, hogy nem köti újra, de legalább gondolja végig, hogy megfelelő ingóság és ingatlan érték tartalmú-e ez a biztosítás. Hogyha valakinek a bejelentett kár után, ez ugye inkább csak néhány hét múlva lesz majd az első ügy aktuális, de hogy a bejelentett kár után nem megfelelő vagy nem elegendő az a kártérítés ő szerint, amit a biztosító felajánlott, akkor először tényleg át kell nézni a meglévő szerződést, hogy valóban megfelelő értékű ingóságokra és megfelelő értékű ingatlanra volt-e megkötve ez a szerződés, ugyanis ebben van igazából a legnagyobb elmaradás, bár a biztosítók is aktualizálják és frissítik folyamatosan azokat a szerződéseket, amik a lakosságnál kint vannak, de azért a saját ingatlanunkban történt értéknövekedés, nyilván mi magunk a lakók, az ingatlan tulajdonosai tudjuk egyedül pontosan követni, és hogyha valahol valakinél nagyobb értékű beruházás, fejlesztés, felújítás történt az ingatlanban, és ezt nem jelezte a biztosítójának, akkor ott lehet nagyon nagy különbség a biztosító által felajánlott kártérítés és a valós káresetek között. Ugye a biztosítók betartják azt, ami a szerződésben benne van, de csak azt fogják kifizetni, ugye, amit ez a bizonyos szerződés tartalmaz. Nagyon fontos, hogy az ügyfelek és a biztosítottak is pontosan tudják azt, hogy mit kell tenniük káresemény előtt, a káresemény közben és a káresemény után. Mi azt mondjuk, hogy az első és legfontosabb dolog természetesen mindig az emberi életnek a megmentése, illetve a biztonságba helyezése a személyeknek, tehát semmihez ne kezdjünk hozzá egészen addig, amíg mi magunk vagy a családtagjaink, szeretteink, vagy akár akiket látunk éppen a helyzetben, biztonságban nincsenek. A következő lépés, bármennyi furcsa, a mi javaslatunk szerint a dokumentálás, tehát amikor már biztonságban vagyunk, akkor el tudjuk kezdeni a nálunk lévő mobiltelefonnal fényképek készítését. Később ezek a képek akár kulcsfontosságúak is lehetnek egy ilyen kárrendezésben. Majd ezt követően, amikor már mondjuk levonult az árvíz, biztonságban vagyunk és fotóztunk, akkor meg kell kezdődni, ha már vissza tudunk térni a lakhelyünkre, a következő lépésként a kármentésnek. Ezzel sokan problémában vannak, hogy mit kell csinálni a bútorokkal, eszközökkel, bármi, ami a víz alatt van, hagyni kell-e addig, amíg a biztosítótársaság embere kijön és megnézi, hogy tényleg elázott a vagyontárgyunk, vagy vagy pedig menteni kell. Na ezért javasoljuk mi a fényképkészítését, és utána egyből a kármentést. Egyébként ez már egy biztosítottnak kötelezettsége is, hogy a kármentést megtegye. Onnantól kezdve, hogy megvolt ez a gyors dokumentálás, el lehet kezdeni biztonságba helyezni a vagyontárgyakat és kihordani az épületből, ingatlanból, vagy azokra a helyekre, ahol áztak. Ide lehet még tenni azt a pontot is, hogy a megelőzését is meg kell tenni mindent, tehát természetesen normális keretek között senkinek nem feladata, hogy egy külön védőgátat építsen a háza és mondjuk a Duna közé, de ha előírja az önkormányzat, hogy a környéken elérhető homokzsákos védekezés, akkor azt azért a biztosítás is elvárja, hogy ilyen módon megtegye ezeket az előintézkedéseket a víznek, mondjuk a kiszorítása vagy elkerülés érdekében. Szintén ide kapcsolódó javaslat, hogy amit tudunk, előre mentsünk meg az árvíztől, a gépkocsikkal álljunk ki a föld alatti garázsokból, vagy amit tudunk, hordjunk ki onnan.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jog és teremtésvédelem címmel rendezte konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A teremtésvédelem jogi vonatkozásairól Rozgonyi Ádám beszélgetett Tahiné dr. Kovács Ágnessel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem környezetjogi és versenyjogi tanszékének egyetemi docensével.
A teremtésvédelem egy szemléletmód, ami a katolikus egyház szociális tanításából nőtt ki. De alapvetően azt lehet mondani, hogy másfajta szemléletmódról van szó, mint egyébként a környezetvédő szervezetektől általában láthatunk. És tulajdonképpen úgy tudnám konkretizálni, hogy nagyon sokáig a szabályozásban az antropocentrikus szemlélet uralkodott, és ma is túlnyomó, amely a középpontjába az embert helyezi, és az embernek az anyagi érdekeit elsősorban. Tehát minden más csak azután következik. Ez a sajátos antropocentrikus szemléletmód az, ami meghaladottá vált a mai időkre. Felmerült az idők során a biocentrikus, ökocentrikus szemléletmód is, ami egy körként kell elképzelni a természetet és benne az embert. Egy differenciálatlan, biotikus egységként mutatja a természetet. Ehhez képest a teremtésvédelmi szemléletmód kiemeli ebből az embert, méghozzá felelősségénél fogva. Tehát egy olyan értékprioritást jelent a teremtésvédelmi szemléletmód, aminek a csúcsán a teremtő van, az Isten, utána következik az ember, hiszen nagy felelősséggel tartozik saját maga is a teremtett világ irán. És tulajdonképpen ez a fajta szemléletmód az, ami a szociális tanításból kinőtt a katolikus egyházban. Ugye most már beszélhetünk zöld enciklikáról is, a Laudato Si enciklikáról, amit Ferenc pápa 2015-ben adott ki. Ez a teremtésvédelem Magna Chartája. Egy időben, 2015-ben az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési célokkal, az SDG-kkel teljesen megfeleltetett tematika szerint látott napvilágot. Az volt a célja, hogy a teremtés igazságát elmélyítse, az ebből fakadó felelősséget tudatosítsa, az emberek motivációját erősítse. Ferenc pápa hangsúlyozta a enciklika bemutatásában, hogy egy földünk van, és hogy a föld kiállt segítségért. Ezt ugye tapasztalhatjuk nap-nap után. Tulajdonképpen nagyon szoros összefüggésben van a teremtésvédelem a béke kérdésével is. Nem csak a mai nap során, vagy a mai világ eseményei kapcsán, hanem 1963 nagy csütörtökén adta ki 23. János pápa Pace Interis című enciklikáját, amiben ugye a békesség a földön, az emberi jogokról, a társadalmi igazságosságról, a béke megteremtésének a fontosságáról értekezett, és akkor is egy nukleáris fenyegetett árnyékában írta ezt az enciklikát. Különben Ferenc pápa is használja Laudato Si bevezetőjében ugyanazt a szófordulatot, amit 23. János pápa, tehát, hogy minden jó akaratú emberhez szól. Nem kifejezetten csak a katolikusokhoz, vagy csak a keresztényekhez, hanem minden jó akaratú emberhez, hogy egy szemléletváltásra van szükség.
Ez a terület most megjelenik valamiképpen a mai jogszabályokban? Tetten élhető ez a szemléletmód?
Igen, tulajdonképpen a szemléletmód akkor lépett ki, mondjuk így, hogy a Vatikán falai közül, vagy ténylegesen cselekvővé akkor vált, mikor 1965-ben 6. Pál pápa rendkívüli diplomáciai érzékkel fordult az ENSZ-hez. És azt mondta, hogy bár az egyház világi hatalommal nem rendelkezik, ezért nem is verseng, pusztán ő alázattal kéri azt, hogy a közgyűlés engedélyezze, hogy részt vegyen a munkájába. És tulajdonképpen az egyháznak a szemléletmódja, vagy ez a teremtésvédelmi szemléletmód később az ENSZ munkájában nagyon sok ponton megmutatkozott, elég ha csak az SDG-ket megnézzük, a fenntartható fejlődési célokat, annak az eredményeit például, hogy Afrikában miket értek el. De ez a gondolatkör ment tovább, aztán II. János pápával, illetve hát Ferenc pápánál tulajdonképpen a zöld enciklikában Laudato Si-be megmutatkozott. Ténylegesen a jogban, az írott jogban hogy jelenik meg, ezt nehéz lenne így szó szerint értelmezni. Azt gondolom, hogy a nemzetközi dokumentumokban tetten érhető, az ENSZ tevékenységében tetten érhető, és nagyon sok olyan elvnek a megfogalmazásába, amik tulajdonképpen a nemzetközi környezetjogból eredeztethetők, például az 1972-es Stockholmi konferenciából, vagy az 1992-es Rio de Janeiro konferenciától, általános alapelvek, környezeti alapelvek, amik aztán átkerültek például az Európai Unió környezetjogába és a tagállamoknak a környezetjogába, ilyen például az együttműködés elve, vagy mondjuk a elővigyázatosság elve. Ezek abszolút teremtésvédelmi szemléletmóddal összeegyeztethető alapelvek.
A környezetjog egy új típusú jogi terület?
Hát nem túl hosszú időre tekint vissza, igen, körülbelül 50-60 évre. A környezetjognak a kialakulásához egy jó pár környezeti katasztrófa adta az indító lökést. Most csak egyet emelek ki, a londoni szmogot például, vagy akár a Seveso 1, Seveso 2 direktívánál az Európai Unió jogában megjelenő veszélyes üzemmel foglalkozó joganyagok. Tehát voltak nagy katasztrófák, amik aztán elindították az együtt gondolkodást. Tehát, hogy valamit kellene tenni, és ebben az ENSZ-nek oroszlán része volt, ahogy említettem, 1972-ben Stockholmban hívta össze az első környezeti tárgyú konferenciát, és aztán a későbbieket, 92 Rio, Johannesburg, és a többi. Tehát, hogy elindított egy folyamatot, egy együtt gondolkodást, ezzel párhuzamosan, ugye Európai Unió még nem volt, de az Európai Gazdasági Közösség akcióprogramokat határozott meg, amik soft law kategóriájú szabályozó elemek, kiemelik azokat a prioritásokat, amilyen területeken jogi szabályozást kell eszközölni. Ugye mai napig 8 akcióprogramot határozott meg az Európai Unió, és ez is segítette például a jogalkotást. És ugye nagyon lassan alakult ki a nagyon egy-egy szektorra vonatkozó szabályzásból, szektorális szabályzásból egy mai napra mondhatjuk egy integrált szemléletű környezetjogi szabályozás. Tehát mi kezdetben egy-egy környezeti elemre vonatkozott, mondjuk bálnavadászat tilalmára, vagy mondjuk egy veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás, addig mára már ez a szektorális szabályozás egy integrált szemléletet tükröz. Tehát egy nagyon kiforrott, kezetekhez képest kiforrott szabályozást. Különben Magyarországon is nagyon előremutató volt az első környezeti tárgyú törvényünk, az 1976. évi második törvény az emberi környezet védelméről. Ez akkor egy nagyon előremutató modern törvény volt, de még magánviselte a szektorális szabályozás jegyeit, míg a mostani környezeti kódexünk, 1995. évi 53. törvény a környezet általános védelméről, ez tulajdonképpen egy kódexszerű integrált szabályozási módot mutató jogszabály. És hát ebbe a keretbe illesztetők a további szabályozó elemek. A magyar alaptörvény több ponton is hivatkozik a jövő nemzedékek érdekeire. A nemzeti hitvallásban emelte alkotmányos szintre a jövő generáció érdekeit, amikor a közös örökségünk, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit, anyagi, szellemi és természeti erőforrásait helyezte a fennálló felelősség középpontjába. Azáltal, hogy a hitvallás úgy fogalmaz, hogy a szövetség az alaptörvény múlt, jelen és jövő magyarjai között, egy élő keretként ez kitágította időben és térben, tehát a Kárpát-medence területére, illetve az alapvetés P-cikkében is megtaláljuk a közös örökség eszményét, mint védendő értéket. És tulajdonképpen fenntarthatósági kérdések itt kerülnek a természeti közös örökségként deklarálásra.
Jön a Pázmány Péter Katolikus Egyetem környezetjogi és versenyjogi tanszékének a munkatársa, docense, ha jól tudom. A környezetjog és a versenyjog két egymással összefüggő jogi terület?
Egyre inkább úgy látjuk, hogy vannak közös elemek, és szükségszerűek ezek a közös elemek. Különben ennek a témának, hogy a környezetjognak és a versenyjognak milyen közös pontjai vannak, ennek külön szenteltünk a tavalyi évben egy nyári egyetemet is, és számos előadó világított rá arra, hogy tulajdonképpen nehéz a kettőt egymást nélkül értelmezni. Pontosan azért, mert a nagy konfliktus minden környezetvédelmi kérdésben a környezetjog környezet és a gazdaság között feszül. Tehát ami környezetvédelmi szempontból hosszú távon kifizetődő, az gazdasági szempontból nem feltétlenül, vagy inkább nem. Tehát ez az általános. És ezért is fontos a közös pontokat keresni. Elindult egy kutatás, ez a 16...
Ez a Genezis nevű?
Nem a Genezis, a Genezis a diákoknak a műhelye, hallgatóknak a kutatásait segítjük, illetve programokat szervezünk ennek a kutatási tevékenységnek az élénkítésére, de emellett oktató kollégákból, pázmányos és nem pázmányos oktató kollégákból 16 kutatót fogtam össze, akikkel pontosan ezekre a kérdésekre keressük a választ, amit ön is felvetett, hogy vannak-e közös pontok. És amikkel nagyon kevesen foglalkoznak, például az, hogy az európai közbeszerzésekben hogy jelenik meg a fenntarthatóság kérdése, mindez a jogi szabályozásban miként mutatkozik meg, vagy a zöld kötvények hogy vannak jelen a tőkepiacon, uniós antitrust jogba, hogy jelenik meg a versenypolitika, hogy jelenik meg a fenntarthatóság kérdése, de ugyanígy zöld mezőgazdaság, GMO kérdése szintén egy izgalmas terület. Ugyancsak a jogi szabályozást kutat egy kollégám a védett fajok illegális kereskedelme kapcsán, de nagyon sokak találkoznak a divatipar fenntarthatósági problémáival. Egy kutatónk ennek a jogi vonatkozásait kutatta. És ahogy említettem, nem csak természetvédelem területe tartozik a teremtésvédelemhez, hanem a kultúrának, az emberi kultúrának a védelme is, és így az épített környezet és a kulturális örökségnek a védelme, az emberiség közös örökségének a védelme is teremtésvédelmi terület. Így tehát ilyen kérdéseket kutattunk. A Genezis kiválósági diákműhelye junior kutatóknak a diákműhelye, így tudnám megfogalmazni. 2023-ban született meg a gondolat, hogy erre szükség lehet. Egyrészt azért, hogy azokat a diákokat összefogjuk, akik környezeti kérdésekkel szeretnének foglalkozni, teremtésvédelmi szemléletmóddal kutatva. Másrészt lehetőséget adjunk, hogy ezeket a kutatásokat a diákok, hallgatók megismerjék.
Tahiné dr. Kovács Ágnest, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem környezetjogi és versenyjogi tanszékének egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.